Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Először arról hallhatnak, hogy jogi garanciát vár a magyar kormány Ukrajnától, hogy nem hajtja végre új oktatási törvényét addig, amíg nem állapodott meg arról a kárpátaljai magyarsággal. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, miután Wes Mitchell amerikai külügyi államtitkár jelenlétében Párizsban egyeztetett Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel. Sigmond Árpád összefoglalója.
Ukrajna tavaly szeptemberben a kisebbségek védelmére vonatkozó nemzetközi szabályozással teljes mértékben ellentétes oktatási törvényt fogadott el, az pedig hazug beállítás, hogy ez egy kétoldalú magyar-ukrán ügy lenne, mivel Kijev a legalapvetőbb kisebbségi nemzetközi normákat sértette a módosítással, hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter a párizsi egyeztetést követően.
Mi azt várjuk el Ukrajnától, hogy megfeleljen a nemzetközi jogszabályoknak, és megfeleljen a Velencei Bizottság döntésének. Magyarul valódi konzultációt kezdjenek a kárpátaljai magyar közösséggel, és úgy módosítsák az ukrán oktatási törvényt, hogy az megfeleljen a nemzetközi jogszabályoknak és a kárpátaljai magyar közösség elvárásainak.
A konzultációk megkezdésére a találkozón ígéretet tett Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, ám Szijjártó Péter szerint ez nem elegendő.
Az ígéret kevés, nekünk jogi garanciák kellenek. Jogi garancia kell arra, hogy mindaddig ezt az oktatási törvényt Ukrajna nem kezdi el végrehajtani, amíg nincsen megállapodás arról a helyi magyar közösséggel. Magyarul olyan törvényt nem hajthat végre Ukrajna az oktatás vonatkozásában, amelyről nem állapodott meg a magyar nemzeti közösség képviselőivel.
Jogi garanciák hiányában Magyarország fenntartja azt a döntését, hogy Ukrajna minden létező nemzetközi törekvését blokkolja az Európai Unióban és a NATO keretein belül, tette hozzá a miniszter. A Petro Poroshenko ukrán elnök által tavaly szeptemberben aláírt új ukrán oktatási törvény miatt több szomszédos ország is tiltakozott, köztük Magyarország, Románia és Lengyelország. A jogszabályok egyik 2020. szeptemberétől hatályos cikke értelmében a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatása csak az első 4 osztályban lenne engedélyezett, és csupán az önkormányzati fenntartású tanintézetek külön osztályaiban vagy csoportjaiban. Az 5. osztálytól kezdve, néhány kivételtől eltekintve, minden tantárgyat ukránul oktatnának. Sigmond Árpád, Inforádió 88,1.
Uniós eljárás indulhat Bukarest ellen is. Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke és Franz Timmermans a testület első alelnöke jelezte, a bizottság aggodalommal figyeli az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos legújabb romániai fejleményeket. Fóris György, a Bruxinfo elemzője szerint a háttérben részben a Lengyelország elleni eljárás állhat. Király István Dániel interjúja.
A dolog nem annyira a román belpolitikára, mint inkább Lengyelországra, meg általában a jogállamisági problémakörre kacsint. Sokkal nagyobb a reagálási készség jelenleg Európai Uniós intézményi körökben mindarra, amit vélelmezésük szerint Kelet-Európában gyengítheti a jogállamisági kereteket, és ezen belül is az egyik kiemelt érzékeny terület az igazságszolgáltatás függetlenségének a szavatolása. Általános olvasat szerint az általános alapelvként elfogadott és alapszerződésben is ilyen elvárásként rögzített jogállamisági funkciók fenntartásának az egyik legfontosabb tartópillére az igazságszolgáltatás függetlenségének a biztosítása. Tulajdonképpen ezen az alapon próbál szívósan fogáspontot kimutatni, bizonyítani az Európai Bizottság Lengyelország esetében is az ottani igazságügyi reformok kapcsán, és tekintettel arra, hogy már elég előre haladott fázisban tart az egész kérdéskör, ennek fényében nem nagyon engedheti meg magának azt, hogyha valami hasonló egy másik országba felmerül, akkor azt viszont ignorálja.
Mi a teendője most Bukarestnek? Hogy kell vagy kellene reagálni a Jean-Claude Juncker felvetésére? Egyáltalán ezen mostani bejelentés után milyen lépéseket tesz az Európai Bizottság?
Maga ez az üzenet még az égvilágon nem jelent semmit. Ez egy politikai nyilatkozat volt, amire elven politikai nyilatkozattal lehet válaszolni. Ez lehet gesztusértékű és gesztusszerű, lehet konfrontatív, de nincs szó jogi eljárásról. A dolog akkor terelődik át lépéskényszerbe, hogyha a bizottság formálisan és írásban hivatkozva megfelelő jogszabályokra és rámutatva konkrét döntésekre és ottani jogi aktusokra megkérdőjelez egy ottani intézkedést, teszi ezt az alapszerződés őreként, és igyekszik bizonyítani azt, hogy adott esetben egy adott országban az alapszerződés valamilyen fokon áttételesen vagy közvetlenül sérül. ekkortól beszélhetünk arról, hogy elindul egy eljárás, mert itt is a legelső lépések mindig rendkívül kommunikatívak, tehát elsősorban csak rákérdeznek, hogy mi történik, ott választ kérnek, magyarázatot. Pillanatnyilag csak egy politikai észrevétel volt, amit borítékolja az persze, hogyha a román oldalon az égvilágon mindent változatlanul hagynak, akkor a bizottság mint egy előre most bejelentette, hogy a maga részéről kénytelenek fogja érezni azt, hogy elindítson majd egy eljárást.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét hallották. Nehéz egyelőre megvonni a mérlegét Ferenc pápa most zárult egyhetes chilei és perui látogatásának, mondta az Inforádióban Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója. A riporter Hlavai Rihárd.
Alapvetően nehéz feladata volt Ferenc pápának, ugyanis Chilében már eleve tüntetésekkel fogadták a látogatását. Nem kifejezetten ellene szóltak ezek a tüntetések, hanem a chilei katolikus egyházban történt 70-es, 80-as, 90-es években legfőképpen olyan zaklatások, gyermekmolesztálások ügyében, ahol még bizonyos püspökök, akik ma is vezető pozícióban vannak, érintetnek tűnnek, legalábbis sokan kiállnak amellett, hogy legalábbis tanúként vagy valamilyen formában részt vettek ezekben az igen sajnálatos ügyekben, és hát Ferenc pápa azért ment oda, hogy megpróbáljon valamilyen formában rendet tenni, illetve megvédeni azokat, akik szerinte védelemre szorulnak. Hát ezen védelemre szorulók között volt az egyik olyan püspök is, aki mellett ő kiállt, és elég sokan támadják ezt a püspököt tanúk, akik hát a véleményükkel, tanúvallomásokkal próbálják alátámasztani, hogy ez a püspök is részt vett ezekben a molesztálásokban, és hát nem volt egyszerű ilyen szempontból ez a látogatás.
Meg lehet ezt már most mondani, hogy mennyire volt eredményes ebből a szempontból a pápa látogatása?
Nem lehet egyelőre megmondani, az biztos, hogy az áldozatokat, legalábbis azok, akik nyíltan kiálltak, nem nyugtatta meg a pápa látogatása. Elnézést kért a pápa sok szempontból, illetve a fájdalmát és fájdalmának és borzalmának adott megrendelés. Ülésének adott hangot, de azt a püspököt, akit a legtöbben távannak, nem váltotta le.
Ugye ez volt a hatodik apostoli látogatás a Dél-Amerikában, Argentinában, a hazájában azonban még nem járt. Miért?
Hát ezt nem lehet megmondani. Az biztos, hogy a Kirchneri elnöksége alatt nem, tehát valószínűleg volt egy politikai üzenete annak, hogy ő nem látogatott el. Ugye a erősen baloldali kötődésű előző elnökasszony idejében próbálta kerülni és a találkozást az elnökasszonnyal. Ugye az új argentin elnökkel már találkozott a Vatikánban. Mindenképp, de lehet, hogy már többször is, de valóban Argentinában még nem járt, szerintem előbb-utóbb sor fog erre kerülni.
Nagy Sándor Gyulát, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatóját hallották. A mai napig ellentmondásos Donald Trump megítélése, mondja Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. A milliárdos üzletemberből lett államfő egy éve, január 20-án tette le hivatali esküjét. Király István Dániel összeállítása.
Akár fricskaként is lehetne értékelni, hogy éppen Donald Trump elnökségének első évfordulóján állnak le a nem létfontosságú kormányzati intézmények mától, mivel a szenátus nem szavazta meg a határidőig ezek finanszírozását, mondta Csizmazia Gábor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóközpontjának munkatársa hozzátette azonban, a dolognak azért sincs olyan nagy súlya, mert korábban is volt már ilyen.
Másrészt ennek az egésznek az oka, hogy időt nyerjen, vagy legalábbis egy politikai motivációt biztosítson mind a kormánypárti, mind az ellenzéki politikusoknak, hogy végre tudjanak megalapodásra jutni a szövetségi költségvetésről.
Január 20-án tette le hivatali esküjét Donald Trump, akinek a megítélése a mai napig ellentmondásos, mondta Csizmazia Gábor.
Vannak olyan felmérések, amelyek azt mutatják, hogy a népszerűsége az gyakorlatilag egy ilyen 30-40% körül mozog, viszonylag alacsonynak mondható, legalábbis az elmúlt négy elnök körében az egyik legalacsonyabb. Ugyanakkor ehhez hozzátartozik, hogy a médiával, vagy főáramlatú médiával való viszonya azért ezt jelentős mértékben befolyásolja, tehát hogy milyen kép alakul ki a választók körében Donald Trumpról.
Hasonlóan ellentmondásos a viszonya politikus társaival, bár elméletileg kényelmes többsége van a republikánusoknak az amerikai törvényhozás mindkét házában, az elnök mégsem érezheti teljesen biztosnak a kongresszus támogatását.
Politikai életben nagyobb jártassággal rendelkező szereplőkkel Donald Trump nem feltétlenül jön ki jól. Ugye John McCain-t lehetne talán itt említeni, aki nyíltabban kritizálta az amerikai elnököt.
Nem kedvez Trumpnak az eredmények hiánya, például az Obama-féle egészségbiztosítási rendszer beígért reformjának késlekedése, illetve a már említett költségvetési voksolás kudarca. Sikerként könyvelheti el viszont a decemberben elfogadott adóreformot, a NATO szövetségesekkel megmaradt jó viszonyt, sorolta a példákat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóközpontjának munkatársa. Király István Dániel, Inforádió 88,1.
Most rövid hírek jönnek itt az Inforádióban.